Köszönjük a Vodafone Podcast Pioneers támogatását, amely segít nekünk abban, hogy a Glossa Podcast minél több emberrel ismertethesse meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban folyó munkát, közérthetően mutathassa be a bölcsészettudományok szerepét és jelentőségét a minket körülvevő világ megismerésében.
És hogyha azt nézzük, hogy egy kicsi-pici szúnyogtól indultunk el, és az egész ökoszisztémánkat befolyásolja az esetleges kiirtásuk, akkor már lehet, hogy el kell gondolkoznunk, hogy rövid távon nézzük a hasznot, vagy hosszú távon globális szinten az emberiség és az egész bolygó szempontjából.
A biotika, mint tudomány talán abban segít mindenképpen, hogy egyrészt tisztázza a különböző pozíciókat, tisztázza azt, hogy milyen alternatívák léteznek egy adott kérdés megoldásában, mik az, amik egyáltalán a társadalomban szóba kerülnek.
Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Kutatók éjszakáján, a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban és a Glossa különleges adásában. A mai napnak a témája a génmódosított állatok, illetve hogy a cím is adta, tenni vagy nem tenni, hogy a bioetika témakörét fogjuk végigjárni. Mert ugye azt gondoltuk, hogy nagyon sokszor előkerül a természet és az embernek a kapcsolata és a művészetekben is vissza-vissza térő téma, hogy hogyan is alakítja az ember a természetét, hogyan formáljuk a környezetünket. És nyilván itt egy fontos kérdés lesz az is, hogy az életminőségünk javításának érdekében hogyan próbáljuk alakítani ezt a környezetet. És a technológiai fejlődés pedig lehetővé tette azt, hogy génszerkesztés gyakorlat az a mindennapi életünk részévé váljon. A mezőgazdaságban vagy az ipari állattartásban ez már egy eléggé bevett gyakorlat is, egyre inkább állatok esetében, sőt, akár ugye embereknél is. Szóval azokat a kérdéseket próbáljuk körbejárni ebben a beszélgetésben, hogy milyen tudományetikai, állatjóléti, morálfilozófiai kérdéseket vet, vagy hogyan, milyen hatással van az életünkre, környezetünkre az, hogyha génmódosítás lehetőségével érünk, hogyan érint ez a fajok kérdését, és egyáltalán megengedhető-e, vagy meddig mehetünk el ebben. A témát, akikkel pedig körbejárjuk, Laki Beáta, Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kar oktatója, illetve Szebik Imre, orvos és bioetikus, a Semmelweis Egyetem általános orvostudományi kar munkatársa. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Az adás szerkesztői pedig Szabados Bettina, a Filozófia Intézetből, én magam pedig Szilágyi Andrea, a Történettudományi Intézet munkatársa. És a hosszas felvezető után pedig akkor fel is tenném az első kérdést, ami nagyjából adott is, illetve nap mint nap találkozhatunk azzal a kifejezéssel, hogy GMO, génmódosított, de hogy valójában mit is jelent az, hogy génmódosított, milyen formái vannak ennek, mikor és hogyan találkozhatunk ezzel, azért hiszem, az kevésbé adott a fejekben. Úgyhogy szerintem elsőképpen ennek a fogalomtisztázását kellene körbe járnunk, hogy mit is jelent ez, hogy GMO vagy GMO-mentes.
Köszönjük szépen a felvezetést, bemutatást. Akkor meg is ragadom a szót, hogyha lehet így egy alap GMO tisztázásra. Ugye genetikailag módosított szervezeteket szoktak GMO-val jelölni, és hogyha humán genetikai beavatkozásról beszélünk, akkor alapvetően továbbörökíthető és nem továbbörökíthető genetikai beavatkozásokról szoktunk említést tenni, és ezeknek is van több típusa. Van például az emberi képességfokozó, illetve a terápiás vagy gyógyító beavatkozás, illetve beszélhetünk még preventív beavatkozásról is, ami a kettő között helyez el. Ennek volt egy jelentős morális felháborodást is okozó esete 2018-ban, emberi kép genetikai beavatkozások, de most már be is hoztam. Így röviden csak említeném, hogy a továbbörökíthető módon módosítottak embriókat, és születtek meg így az emberi közösségbe. Ami azért volt problémás, mert nem volt egy előzetes tudományos megegyezés, társadalmi és tudományos megegyezés azzal kapcsolatban, hogy elfogadható-e a beavatkozás, hiszen eleve nem tudjuk, hogy milyen veszélyeket rejthet magában hosszú távon. Másrészt pedig pont abból kifolyólag, hogy tovább örökíthető, mondhatni szabadon is engedjük a genetikai módosításnak ezt a vonalát. Imrének is átadom a szót, hát ha szeretne még hozzáfűzni valamit.
A definícióhoz talán, igen, az embereknél nem szoktuk ezt a kifejezést használni, hogy génmódosított ember, de mondjuk állatoknál nyilvánvalóan, hogyha mesterségesen valamilyen gént kiütnek, vagy bevisznek, vagy esetleg másképpen a genomot módosítják, akkor ugye ez a genetikai módosított szervezeteknek a definíciója. Talán kevésbé tudod, hogy azért ez mondjuk az emberi gyógyászatban is nagyon elterjedt, hogy például csak ilyen a közismert példát mondjak, hogy mondjuk a humán, tehát az emberi inzulint, amit ugye gyógyászatban használnak minden nap szinten, azt is génmódosított baktériumok termelik most már számunkra, már legalábbis a gyógyszeripar által, tehát például ez egy olyan, sokan óckodnak a génmódosított szótól, már eleve ez a GMO, ez egy ilyen szitok szó lett sokak számára, akik talán kevésbé tudják, hogy hát ez sokkal többet jelent, nem csak a növényeknek a módosítását. És hogyha ha már itt szóba került a GMO, amit ugye a genetikusok meg a biotechnológiával foglalkozók szoktak említeni, hogy miért olyan nagy etikai különbség vagy társadalmi különbség az, hogy most mesterségesen laboratóriumi körülmények között változtatunk meg egy gént, vagy pedig sok esetben is mondják erre a biológusok is, hogy a természetben ugyanígy kialakul egy-egy gén módosított, vagy valami a genomjában módosított szervezet, amit korábban ugye szelekcióval, tehát kiválasztottak, tehát tudatosan választották ki, és hogy végül is a kettő között miért van különbség, ez egy érdekes kérdés, azon túl, hogyha mondjuk a biztonsági kérdéseket lezárjuk, tehát azt mondjuk, hogy mind a kettő ugyanaz a gént módosította és tökéletesen, akkor valóban nehéz érvelni amellett, hogy az természet által úgymond természetesen létrehozott, de mi általunk szelektált fajokban a génmódosítás miért elfogadhatóbb, mint amikor laboratóriumi körülmények között tesszük ugyanezt.
Mikor volt az első ilyen laboratóriumi kísérlet, vagy mi volt az első akár génmódosított növény, vagy génmódosított állat? Mit tudunk ezekről a kezdeti időszakról? Tudtok esetleg erre példát mondani?
Az, hogy génmódosított, hát évtizedek óta foglalkoznak, tehát már hosszú évtizedek, hogy pontosan mi volt az első növény, azt én nem tudom. Az emberi gyógyászatban azt tudom, hogy amit Bea is említett, hogy a 90-es évek elejétől volt egy hatalmas nagy várakozás a génterápiás, akkor így hívták, hogy génterápiás beavatkozások kapcsán, ami aztán többé-kevésbé beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Mindenesetre ugye nagyon sok olyan monogénes, tehát egy gén által meghatározott betegség van az emberek között, ami ugye várományosan annak, hogy ezt valahogy meg lehet gyógyítani. Talán Magyarországon most a legfrissebb példa ez a mások miatt társadalmilag kommunikált példa volt, ez a spinális muszkulás asztrofia, tehát ami egy öröklődő izom fejlődési rendellenesség volt, amit egy génterápiás módszerrel lehetett gyógyítani, csak azért került a figyelembe, mert hogy ez hatalmas összeget jelentett ez a terápia, tehát ilyen milliárdos nagyságrendűt. Viszont akkor meglehetősen jó hatásosságú okiterápiának mondhatjuk, mert hogy végül is ezután a gyermekek ugye a defektív gént módosítva viszonylag jól tudtak mozogni, tehát hogy ez számukra egyébként tényleg hatalmas terápiás sikert jelentett. Ez például egy példa arra, hogy nem mondanám, hogy ezek után, hogy ez az ember génmódosított volt, de hogy végül is a genetikai rendszerébe belenyúltunk. Nagy valószínűséggel és reménység szerint csak a testi sejteibe, tehát hogy nem öröklődik ez tovább, noha ez nem mindig 100%-osan bizonyítható, de minden esetre ennek akkora volt a terápiás haszna, hogy adott esetben még ezt a kockázatot is lehetett, vagy lehet vállalni, gondolom én.
Igen, és hogyha ugye a genetikai beavatkozásoknak a kezdetét akarnánk úgy megkeresni, akkor talán, vagy nem is a kezdetét, hanem a fellendülését, ugye a DNS-nek a felfedezése az, ami egy ilyen úttörő eredmény volt az 50-es években, 1953-ban, ha jól emlékszem, akkor publikálták ezt, és utána indult el rohamos fejlődésnek a tudomány és a technológia. Eleve ugye az ismereteink is sokkal nagyobbak lettek, és eszközöket is tudtunk ahhoz létrehozni, hogy a molekuláris szinten tudjunk beavatkozni az emberi szervezetbe, és ennek a terápiás hasznát ma is élvezhetjük, amit ki is emeltél éppen így a magyar példa kapcsán.
Én, ha jól értem, akkor ez az életminőségünk javítása lenne a cél, és a nyáron jelent meg talán egy cikk, amiben a szúnyogokról olvashatunk, hogy most kicsit eltevezve az állatvilágra, hogy génmódosított szúnyogokat engedtek szabadon, ahol az volt a cél, hogy ne szaporodjanak, vagyis hát, hogy életképtelen utódokat hozzanak létre, és ezáltal mondjuk a emberekre veszélyes betegségeket visszaszorítsanak. Ennek most mondjuk, én azt mondom laikusként, hogy ez hasznos, és hogy hosszú távon ez megéri mondjuk az emberiség számára, de felvet számomra morális dilemmákat is, hogy mennyire nyúlhatunk bele, akár az, ahogy beemlítetted itt az embrió kapcsán, mennyire nyúlhatunk bele a természetnek a működésébe.
A genetikailag módosított szúnyogoknak az esete az azért is úttörőnek is mondható, de veszélyesnek is, mert ugye Floridában és Kaliforniában engedtek szabadon 2 milliárd genetikailag módosított szúnyogot, ezeket, amelyeket említettél is, azzal a célra, hogy az olyan betegségeket, mint a Zika vírus vagy a sárgaláz, amelyekre jelenleg nem áll rendelkezésünkre gyógymód, annak a terjedését azt csökkentsük, hiszen eleve az volt a probléma ezekben a térségek, hogy már rezisztensé váltak a szúnyogok a klasszikus, mondjuk vegyszerezési eljárások ellen, illetve az egyéb védelmi technológiák ellen, és ezzel próbálták meg útját szegni a betegségek terjedésének, ami éves szinten legalább 1 millió embernek az életét is követeli. És éppen ezért láthatunk benne egy pozitív hatást, hogy ha a genetikailag módosítás hatására a szúnyogokat nem engedjük tovább terjedni, nem engedjük betegségeket terjeszteni, akkor megmenthetünk éves szinten 1 millió embert, ami valljuk be őszintén azért nem egy rossz arány. Viszont, hogyha abban is belegondolunk, hogy szabadon engedünk genetikailag módosított élő szervezeteket, és nem tudjuk azt biztosítani maximális szinten, hogy ezek nem fognak mutálódni és a vad típusokkal keveredni, esetleg újabb, még inkább ellenállóbb fajokat létrehozni, akkor látható, hogy lehet, hogy a ló túloldalára fogunk esni, és nem biztos, hogy a várt eredményt fogjuk elérni. A másik oldalról pedig, hogyha beválik ez a technológia, és azt mondjuk, hogy hú, tökéletes, mert tényleg csökkent a megbetegedések száma, hát a szúnyogokra amúgy nincs szükségünk, mert picik, csípnek, igaziból csak zavarnak, zümmögnek, akkor miért kellene foglalkoznunk azzal, hogy egyáltalán megmaradjanak. Szóval eljuthatunk a tudománynak az olyan szintű alkalmazására is, hogy kicsit lelkesebbek leszünk, mondjuk úgy. Ezt az úgynevezett csúszós lejtő érvel is szokták magyarázni, hogy egy gyakorlat megengedéséből logikailag szükségszerűen következik egy másik gyakorlatnak a megengedése, még akkor is, hogyha az morálisan már nem lenne megengedhető, hiszen látjuk benne a pozitívumát. És itt is láthatnánk azt, hogy kiiktatjuk ezeket a pici kis élőlényeket, amelyek úgy gondolnánk, hogy nem sok vizet zavarnak, bár pont a vizek a nagyon jó kis táptalajuk, mondjuk úgy. Viszont, hogyha globális szinten nézzük, és az egész ökoszisztémára levetítjük a szúnyogok feltételezett eltűnésének az esetét, egyfajta szuperülést végeznénk el, hogy soha többé nem találkozunk szúnyogokkal, akkor pedig ennek kvázi egy láncreakció beindítása lehet a következménye, hiszen a szúnyogokat rengeteg élőlény fogyasztja, és hogyha kevesebb lesz a táplálék, akkor ezeknek az állatoknak a száma, populáció is sokkal kisebb lesz, és az őt fogyasztókét is, és így gyakorlatilag ez az ökológiai piramis meg fog rendülni. És hogyha azt nézzük, hogy egy kicsi-pici szúnyogtól indultunk el, és az egész ökoszisztémánkat befolyásolja az esetleges kiirtásuk, akkor már lehet, hogy el kell gondolkoznunk, hogy rövid távon nézzük a hasznot, vagy hosszú távon globális szinten az emberiség és az egész bolygó szempontjából.
Hadd szúrjak be ide egy kérdést, hogy egy picit közelebb hozva ezt a témát, hogy hogyan kell elképzelnünk azt, hogy génmódosított szúnyogok hogyan engedik be ezt a környezetben, hogyan tartják ezt kordában, és valójában ennek a kísérletnek tudják-e azt, hogy ez mennyire volt sikeres, tehát akár a populációt tekintve, akár ténylegesen aminek érdekében tettük. Tehát, hogy van erre már statisztikánk, vagy tudjuk ennek a hatásfokát?
Én nem olvastam ennek a pontos kutatási protokollját, de biztos megvan ennek a módszertana, hogy hogyan lehet mérni, hogy akkor véletlenszer mintát vesznek a szúnyogokból, és akkor elemzik a genomjukat, és megnézik, hogy valóban amiket ők kieresztettek, azok vannak-e, milyen számban vannak, és hogy milyen módon változott esetlegesen a genomjuk. Tehát, hogy ezt azért így lehet mérni, és akkor abból valamilyen szinten végül is lehet azt is mondani, hogy mennyire volt sikeres. Persze az igazi mérőszám az én fejemben az, hogy hány ember betegedett meg, vagy hány mennyivel csökkent a megbetegedés aránya, ami persze egy bonyolultabb dolog, mert hogy az nyilván spontán is fluktuál, és sok minden más is befolyásolja. De ez valóban egy nagy probléma, hiszen a szúnyogok azok a ha nem is egységes állatfaj, de hogy mégis azok az állatok, amik a legtöbb ember halálát okozzák a Földön, tehát ugye mondjuk a cápa támadásokhoz képest, ugye nem egy, hanem sok száz nagyságrenddel több ember hal meg emiatt. Ez talán kevésbé tudott Magyarországon még nem olyan nagy veszély ez, de hogy állítólag ez is most már majd hozzánk is megérkeznek ezek a vírusokkal fertőzött szúnyogok, és hogy trópusi országokban pedig közismert, hogy ez mekkora probléma. És akkor persze felvetődik az a kérdés, amit ugye részben érintettél, hogy most akkor ugye minden faj valamilyen szinten érték, és hogy az emberi beavatkozás, hogy ami a kérdésedben is, meg hogy az mennyire szabad. Hát én ugye egy kicsit földhöz ragadtabb fejjel, ha gondolkodok, ugye orvosi szemmel, hogy hát igen, mégis az orvostudomány egyrészt folyamatosan ugye beavatkozik a természetben, mert hát hogyha az evolúciós folyamatot nézzük, akkor folyamatosan ugye a nem feltétlenül legjobb genomú emberek szaporodását is elősegítjük, hiszen segítjük azt, hogy megérjék a szaporodási kort, és utána még adott esetben reprodukciós technológiákkal még külön is segítjük azt, hogy utódaik legyenek, amelyek ugye esetlegesen hordozzák azt a veszélyt, hogy több betegséget továbbadnak. Ez nem ilyen egyértelmű, tehát nem akarnám ezt így általánosítani, de hogy ez mindenképpen a természetes szelekció ellen hat. Ugye az orvostudománynak nagyon sok tevékenység. És az, hogy most ezt emberi, tehát ilyen antropocentrikus, emberi központú szempontból nézzük, vagy pedig egy ilyen globális szempontból, hogy most minden faj, minden állatfaj egyenlően értékese vagy sem, ugye ez egy azért is kérdés, mert most, hogyha itt a COVID vírust veszem elő, ami ugye vagy állat, vagy nem, mondjuk ez egy másik kérdés, de mindesetre a vírusok is a természet részei, és akkor, hogyha azt a kérdést teszem fel, hogy most kipusztítsuk-e a COVID vírust a természetből, mert hogy ez is ugye az ökoszisztémának a része lett, hogy hogyan, azt ugye nem tudjuk pontosan, csak sejtéseink vannak, akkor ugye már másképp állunk hozzá, hiszen úgy gondoljuk, hogy ennek annyira nagyon sok haszna, vagy legalábbis se rövid, se hosszú távon nem tűnik az, hogy nagyon sok haszna van, bár ebben is lehet, hogy tévedek, de mégiscsak ugye sok száz ezer ember haláláért felelős, tehát hogy így módon azért az ember szempontjai sem vethetők el ezekben a kérdésekben, amikor egy-egy állatfaj meglétét vagy elpusztítását vitatjuk.
Szúnyogok kapcsán azért nagyon sok morális dilemma felvetődött, és úgy ráadásul, hogy ez a kísérlet megvalósult, azt meg tudnátok mondani, hogy kik a döntéshozók, hogy most utólag gondolkodunk ezeken a kérdéseken, de hogy amikor megtörténik, hogy mondjuk eldöntik, hogy kiengedjük ezeket a szúnyogokat, felmerülnek ott ezek az etikai dilemmák? Van, kik azok, akik, mondhatjuk, hogy van egy ilyen szervezet, akik döntenek ezekben a kérdésekben?
Hát, ami konkrétan a szúnyogos esetet illeti, az USA-ban volt erre vonatkozóan egy engedélyeztetési folyamata ennek a cégnek, akik létrehozták a módosított szúnyogokat. Eleve volt egy szerv, aki ennek a kárhaszon arányát is mérlegelték, ugye, hogy mi az, amit profitálhatunk belőle, nem csak anyagilag, hanem tényleg emberi élet szempontjából, illetve milyen nehézségekkel nézhetünk szembe. És ezen túl ugye volt egy ilyen országos szintű döntés, vagy állami szintű döntés, országos szintű döntés, vagy mondjuk azt, hogy tényleg USA szintű, bocsánat, ez a pontosabb kifejezés talán, de ami most a tavaszi esetet illeti, ott Kaliforniában és Floridában is volt lokális ellenállás, és ott volt egy társadalmi vita ezzel kapcsolatban. Úgyhogy vannak erre vonatkozóan, vagy ennek a tárgyalására felállított testületek, és ők igaziból a társadalom bevonásával, nem csak a tudományos oldal képviselőit kérdezik meg, és így hozzák meg a döntést. Jó esetben ténylegesen figyelembe is veszik a társadalmi igényeket.
És Magyarországon is van egyébként egy ilyen, talán nem annyira köztudott testület, a Agrárminisztériumnak. Egy bizottság, a géntechnológiai eljárásokat véleményező bizottság, ha jól emlékszem a nevére pontosan, ami kifejezetten azt hivatott ellenőrizni, mérlegelni, hogyha egy valamilyen génmódosított szervezet legyen, az egy baktérium, vagy egy vakcina, amit állatoknak adnak, vagy egy állat, még ha nem is kerül ki a környezetbe, de hogy laboratóriumi körülmények között kutatásokat végeznek vele, az megfelele az adott normáknak. Nyilván ez egy sokkal nagyobb volumenű, tehát Magyarországon én nem hallottam ilyen nagy volumenű kutatásról, amikor ilyen nagy számú és a természetben szabadon kiengedett génmódosított fajt vagy állatot vizsgáltak volna, de hogy itt is azért előfordulnak Magyarországon is ilyen kutatások, nem hogy előfordulnak, rendszeresen vannak ilyen kutatások, és ezeket ez a bizottság véleményezi. Én nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban olyan nagy társadalmi vita lett volna, mondjuk a GMO, az a növényektől eltekintve, ugye Magyarországon kevésbé elfogadott. De hogy minden esetre van egy ilyen bizottság Magyarországon is.
Én pont erre szeretnék rácsatlakozni, meg Imre már az előző körben is előhozta, sőt azt hiszem, hogy a laikusok számára egyik legfontosabb ennek a témának ez a bioetika, tehát hogy vagy egy társadalmi vita, vagy egy ilyen beszélgetés. Mert hogy beszélünk negatívumokról, pozitívumokról, saját érdekünkben, felelősség kérdéséről, de mégis, hogyha mi szeretnénk valahogy így rendbe tenni magunkban ezt a kérdést, akkor a bioetika az miben segít, vagy milyen irányelvek vannak, ami el tud igazítani bennünket, hogy akkor mégis ennek hol a határa, nem tudom, egy COVID esetében, a génmódosított szúnyogok kiengedésnek a tekintetében. Szóval, hogy tudunk ezekben ilyen iránytűket adni? Jó nagy kérdést tettem föl, tudom, de szerintem ne kerülgessük, mert közben meg ugye minden kérdésben újra és újra előjön ez a problematika.
Ugye a bioetika, inkább azt mondanám, hogy bioetikusok között nagyon sok különböző vélemény van, tehát hogy nem mondhatjuk azt, hogy a bioetikának lenne egy álláspontja egy adott kérdésben, ugye most, hogyha nagyon távoli kérdés mondjuk az abortusz kapcsán, ugye nem mondhatjuk, hogy a bioetika ezt mondaná, vagy azt mondaná. Van nagyon sok különböző világnézetű, különböző filozófiai hátterű bioetikával foglalkozó ember, bioetikus, mondjuk Magyarországon kevésbé, de azért a világban elég sokan, akik egymással sokszor homlok egyenes ellentmondó véleményt képviselnek, de a bioetika, mint tudomány talán abban segít mindenképpen, hogy egyrészt tisztázza a különböző pozíciókat, tisztázza azt, hogy milyen alternatívák léteznek egy adott kérdés megoldásában, mik az, amik egyáltalán a társadalomban szóba kerülnek, tehát hogy például az mondjuk abortusz kapcsán, mondjuk a kényszer abortusz, például mondhatjuk nagyjából, hogy az azért nem nagyon, bár még erre is van ellenpélda, de hogy azt mondjuk, hogy ha valakit kényszerítsünk abortuszra, ez ugye nem elfogadott a társadalomban. Tehát, hogy ezeket a álláspontokat tisztázzák, mik azok, amik egyáltalán szóba jöhetnek alternatíváként, és hogy hát, hogy ezeknek mik a következményei, tehát, hogy mint egy ilyen deskriptív leírják a információként akár a döntéshozó, akár a társadalom tagjai számára, hogy milyen következmények várhatók a különböző döntések mentén, és hogy milyen alapvető etikai normák, vagy törvényi normák azok, amelyek adott esetben egy-egy döntéshez kapcsolódnak. Tehát ebben az a döntésben nem feltétlenül, tehát inkább a folyamatban, folyamat facilitálásában, tehát hogy a folyamat vagy a döntéshozatalban segítenek, de hogy a döntésben nem feltétlenül, mert hogy ugye mindannyiunknak különböző értékeink vannak. Hát egy demokratikus rendszerben ugye mondhatjuk, hogy ideális esetben a többségi véleménynek a kodifikálása történik, tehát hogy a többségi véleményt szokták törvényként elfogadni, azért erre is vannak ellenpéldák, de mondjuk azt is érdemes megnézni, igen, hogy mi adott esetben egy társadalomban a többségnek a véleménye egy adott kérdésben. De ebben is segít a bioetikusok nyilván, hogy valamilyen szinten rendet rakjanak, hogy mik azok az alternatívák, amelyek egyáltalán elfogadhatóak.
És hogyha a COVID kapcsán így még hozzácsatlakozhatok, akkor talán még azt is jó úgy szem előtt tartani, hogy a bioetika abban is segít, hogyha fennáll a valódi morális dilemma, hogyha mindenképpen döntenünk kell, de úgy nem tudunk dönteni, hogy mindenkinek jó legyen. Ilyen például nagyon egyszerű példa, lélegeztetőgépnek az elosztása. Van két páciensünk, akinek szüksége van rá, de csak egy eszközünk van hozzá. Ha nem döntünk se, hogy mind a kettő az életét fogja veszíteni, hogyha döntünk valahogy, az egyiket meg tudjuk menteni, a másikat viszont nem. És ebben is segít ugye a normák képviselete mentén felállítani azt az igazságosságot szem előtt tartó szempontokat, ami alapján rangsoroljuk a pácienseket, hogy ki az, akit meg tudunk menteni, és ki az, akit nem. És ez talán a legkegyetlenebb része a bioetikának, amikor ilyen valódi dilemmákban kell irányt mutatnia.
Igen, hogyha már a bioetikáról beszélünk, akkor valóban én is egyetértek, hogy ez a legnehezebb kérdés, hiszen az, hogy ha van egy törvény, és hogy azt most betartjuk, vagy nem tartjuk, ez nem egy igazi etikai dilemma általában, hanem az a dilemma, hogyha két egyébként meglévő érték áll szembe egymással konfliktusban, tehát például a rendelkezésünkre álló eszközöket kinek adjuk, Vagy például egy, hogy orvosi például mondjuk, hogy haldokló embert segítsünk-e a halálba, vagy ne segítsünk, amikor mindig tehát hogy egyik sem mondhatjuk, hogy fekete, másik pedig fehér, hanem valamilyen szinten mindig van veszteségünk. Ez a morális veszteség, ez mind a két, vagy a mindegyik döntésnél jelen van. Ez a legnehezebb kérdés általában ezeknél az etikai kérdéseknél, hogy azt elfogadni, hogy nem fekete-fehér adott esetben a döntésünk következménye.
Hogyha ezt az etikai kérdést visszahozzuk a kiinduló pontunkhoz, a szúnyogokhoz, akkor például egy ilyen esetre milyen pozitívumokat, negatívumokat, döntési pontokat tudtok behozni? Gondolok itt, hogy egy génmódosítást meddig lehet elvinni, meddig avatkozhatunk be, meddig a környezet érdekében, mennyi az emberiség érdekében. És ugye most a szúnyogokat hoztuk példaképpen, de vannak ezeknek ugye pozitív példái is, például ugye kihalt állatfajok esetében próbálnak úgy bele nyúlni, hogy esetlegesen visszahozzák őket, vagy legalábbis ne a kihalás fenyegesse őket. Szóval nyilván vannak pozitív példák is, azért ez is mutatja, hogy így nagyon nehéz ezekben így döntéseket hozni. Szóval picit visszakanyarodnék a témánkhoz, hogy ott milyen pontokat tudnátok mondani ebben a etikai vagy morális dilemában.
Ha a szúnyogoknál maradunk, akkor ugye megnézhetjük, szintén ez a rövid és a hosszú távú következményeknek a mérlegelése, ami mérvadó lehet. Ténylegesen, hogyha nem avatkozunk bele a környezetnek a működésébe, és hagyjuk a szúnyogokat, hogy éljék az életüket, ahogy eddig, és csak a rendelkezésre álló eszközökkel korlátozzuk a szaporodásukat, nem úgy, hogy genetikába beleavatkozunk, és esetleg nem várt következményekkel szembesülünk, akkor felróható lenne az, hogy a nem cselekvésünkkel egy passzív mulasztást eredményeztünk, ami az emberi életeknek a szolgálatával szemben, védelmével szembeni mulasztást is jelenthet. A másik oldalon, hogyha meg alkalmazzuk ezeket, akkor valóban, amit korábban is említettem, hogy ezt a láncreakciót elindítjuk, hogy nem tudjuk, hogy mekkora hatása lesz globális szinten az ökoszisztémára a szúnyogok kiirtásának vagy csökkentésének. Ha lokális szinten tudjuk tartani, akkor nyilván be tudjuk szűkíteni a kereteit annak, hogy milyen hatásokat, mekkora hatást érhetünk el, de hogyha egyszer csak kicsúszik a kezünk az irányítás, akkor a futótűzként terjedés nem tudjuk megállítani, ez is előfordulhat. A kihalt állatokkal kapcsolatban, hogy vissza próbáljuk hozni őket az ökoszisztémánkba. Ez is egy érdekes kérdés, meg morális szempontból jogos kérdés, hogy most ha képesek vagyunk rá olyan állatokat újra teremteni, és az állatok rendszerének a tagjává tenni, akiket mi pusztítottunk ki, akkor vajon kötelességünk-e, vagy felelősségünk-e így cselekedni. De ebben is nagyon sok faktort érdemes megfigyelni, hogy ha visszahoznánk az adott élőlényt, akkor ő hogyan tudna beilleszkedni a jelenlegi ökoszisztémába és az állatok közé. Ugyanúgy akkor több állatnak kellene eleség egymás között, ha lehet, hogy nagyobb harcok lennének, másfajta erőviszonyok alakulnának ki, és akkor ezeket a szempontokat is érdemes megfigyelni, hogy tényleg mekkora hatást gyakorlunk ilyen közvetlen beavatkozásra, hogy nem elveszünk, hanem hozzáadunk.
Én is, nekem amit bemondott, ugye nem cselekvés, tehát az az egyik alternatíva, ami lehet, hogy nem biztos, hogy rosszabb, ezt is mérlegelnünk kell, mert hogy ugye ez a beavatkozás nyilván haszna van, akkor a nem cselekvés valószínűleg rosszabb, de nem biztos, hogy ez minden esetben. Ugyanakkor, tehát amikor mondjuk egy ilyen beavatkozás, tehát azt, hogy most génmódosított szúnyogokkal próbáljuk meg az általuk terjesztett betegséget csökkenteni, akkor nyilván több más alternatívát is figyelembe kell vennünk, hogy adott esetben van-e más eszközünk, közegészségügyi egyéb eszközünk, melyel segíteni tudnánk megelőzni ezeket a betegségeket, azoknak milyen kockázatuk van, az milyen hatás várható, és hogy mondjuk milyen költsége van, az sem egy mellékes dolog, és hogyha mindezt így figyelembe veszük ezeket az alternatívákat, akkor lehet, hogy az jön ki, hogy most éppen a génmódosított technológia az, ami legtöbb sikerrel kecsegtet, de ezt ugye nyilván az összes alternatíva fényében kell vizsgálnunk, azt is, hogy ha nem cselekvésnek milyen ugye költsége van, mert hogy annak is tudjuk, hogy költségei vannak, és annak is van kockázata. Tehát adott esetben, hogyha ezek a szúnyogok természetes úton mutálódnak, az újabb és újabb betegséget, stb. Tehát az is többi további járványokat előidézhetnek. Tehát nem biztos, hogy ugye csak a génmódosítástól kell félnünk, hiszen a természetes mutáció is okoz elég sok problémát nekünk.
És hogyha a költségekhez csatlakozhatnék még egy gondolat erejéig, még a most 2022-es szúnyogok szabadon engedése előtt 2019-ben volt egy ilyen pilot verziója a génmódosított szúnyogoknak, és ott próbálták megfigyelni a lehetséges következményeket, meg a hatékonyságot, és ott is az volt az alapvető problémának is tekinthetjük, de pozitívumnak is, hogy folyamatosan kell a szúnyogokat bizonyos mennyiségben az adott környezetbe szabadon engedni ahhoz, hogy hatékony legyen az adott területen a populáció csökkentése, és hogy amint abba hagyták a génmódosított szúnyogoknak a kiengedését a veszélyeztetett területre, utána rövid időn belül visszaállt a szúnyog populációnak a mértéke ugyanúgy a korábbi állapotra. Úgyhogy ez költség szempontjából lehet, hogy megint egy ilyen plusz terhet ró az adott társadalomra, ami nem biztos, hogy éppen az érdeküket képviseli.
Én a bioetikának lennék egy kicsit kíváncsi a történeti hátterére, mert amikről most beszélgetünk, azon gondolkodtam, hogyha egy 200 évvel ezelőtt élő embernek mondjuk azt, hogy legyenek szúnyogok, biztos azt mondaná, hogy nem, köszönöm. Hogy ti láttok-e valamilyen szemléletváltást a mostani gondolkodásunkban, hogy eltolódott-e az emberközpontúság, kicsit jobban gondolkozunk azon, hogy az állatoknak milyen jogaik vannak, gyakorlatilag mi ruházzuk fel őket jogokkal, de hogy láttok-e egy ilyen nézőpontváltást, hogy most elgondolkodunk-e ilyeneken, hogy mi az állatoknak, mikor teszünk jót a környezetért, hogyan tehetünk jót a környezetért. Hogy ezt, ennek a történeti hátterét egy kicsit meg tudjátok világítani?
Igen, hát a bioetika az, én hogyha hazabeszélek az orvosláshoz képest, ugye az orvosi etikához képest viszonylag új nézőpontot hozott mindenképpen. Egyrészt ugye orvosi etika az, ami mondjuk a bioetika egyik őse volt, vagy gyökere volt, vagy leánykori neve volt. Az ugye általában az orvosi szempontból nézte mondjuk az egészségügyi ellátásnak, mondjuk az orvos-beteg kapcsolatnak az etikai kérdéseit. Ehhez képest a kb. Egy olyan 50 évvel ezelőtt, de hát azért már korábban is voltak gyökerei, de akkor terjedt el a bioetika kifejezés, ami kifejezetten már egy ilyen multidisziplinás, tehát több tudományterület összefogásával vagy szemléletével egybefogva vizsgálta az etikai kérdéseket, és ekkor alapvetően lett a környezettel kapcsolatos etikai kérdések is a bioetikának valahogy a vizsgálati része, vagy szóval, hogy ezt is vizsgálták, ami azt jelentette, hogy a biológus, orvos, jogász, pszichológus, szociológus, teológus szempontokat figyelembe véve ökológusok kezdtek el olyan komplex kérdésekről vitatkozni, vagy olyan kérdéseket kutatni, mint például a környezetvédelem különböző állatoknak a kipusztításának megengedhetősége, vagy különböző állatoknak a védelme, milyen áron engedhető megadott esetben az emberek, szemben ugye állatkísérletek megengedhetősége, és aztán persze az emberi beavatkozások kapcsán is a humán reprodukció kérdései, a transzplantáció kérdései, életvége kérdései, tehát amik az orvostudomány területéhez tartoznak, de hogy a kérdésre eredetileg, tehát hogy ez a bioetikának ez a körülbelül fél évszázados története során lett egy hangsúlyos kérdése a környezetnek is a vizsgálata, tehát hogy az ember és a tágabb bioszférának a hatása az hogyan vizsgálható és milyen etikai értékek mentén.
Én megragadnám azt a pontot, és amúgy témák közé is felírtunk, amit az Imre most itt felsorolt, méghozzá az állatkísérletek. Mert hogyha valami megosztó, vagy nem tudom, hátborozongató tud lenni, vagy legalábbis nagyon szélsőséges álláspontokat tudnak megfogalmazni, az állatkísérletek, vagy igen, vagy nem. Mit tudtok erről mondani? Hogyan alakult akár ez pont a Betty kérdéséhez kapcsolódva az utóbbi időben? Mert ugye ez ahhoz a kérdéshez is kapcsolódik, hogy hogyan gondolkodunk az állatokról, hogy egyáltalán érző lényeknek tekintjük, jogokkal ruházzuk föl, miközben kétségtelenül elengedhetetlen az, hogy kísérletezzünk velük, hiszen mégis csak ez tudja előre vinni a tudásunkat, akár az orvostudományban, akár más tudományterületet nézzünk, hogy kísérletezzünk az állatokkal. Mit gondoltok erről?
Hát, hogyha egy fél mondattal szeretném véleményezni, akkor szükséges rossz az állatkísérleteknek az alkalmazása. Azért szükséges, mert a biztonságossági kérdésekben ezek tudnak segíteni minket csökkenteni a rizikót, hogyha humán kísérletekre kerül a sor, illetve mondjuk gyógyszerkísérletekben talán a legszembetűnőbb a kísérleti állatoknak az alkalmazása. Hiszen, hogyha megnézzük a gyógyszerkísérleteket, most már tudományos technológia fejlődésének következtében lerövidült az idő, de nem olyan régen még 5-8-10 év volt, mire a hatóanyag kutatási szakaszt megkövette az állatkísérletes szakasz, és csak utána jöhetett a humán klinikai kísérletes fázisa egy gyógyszerkutatásnak, és pont az a lényegük ezeknek a kutatásoknak, hogy ha már kizártuk, vagy megtaláltuk a megfelelő hatóanyagot, akkor próbáljuk megtesztelni, és a toxicitási kísérleteknek alávetni az adott anyagot, hogy minél inkább elkerülhessük a nem várt negatív következményt. Ehhez viszont ténylegesen kell élő modell szervezet. Nagyon sok alternatív lehetőség rendelkezésünkre áll már napjainkban, in vitro lehetőségek, amikor sejt és szövet kultúrákon kísérletezünk, illetve számítógépes modellek, kémiai, fizikai modellek, amelyek
segítenek. Többször ezt szokták hozni, hogy ezzel helyettesíthető esetlegesen ez.
De nem minden esetben, mert vannak olyan folyamatok, amelyekhez ténylegesen egy élő szervezet kell, hogy lehessen bizonyítani annak a hatásosságát, illetve a károkozását bizonyos esetekben. Viszont az állatjóléti szempontok, amelyekkel már a kutatások során tisztában is vannak a kísérletvezetők, illetve előírás is járul hozzá, mondhatjuk így is, azok alapvetően ez a 3R-nek a sémáját követi, ez a reduce, refine és a replace, a helyettesítés, az állatok számának a csökkentése, kísérleti állatok számának a csökkentése, illetve a folyamatoknak a tökéletesítése. Ez volt a 3 alapszempont, amit még 4-5-6 kiegészített az elmúlt néhány évben, de alapvetően tényleg ebbe az irányba megyünk, hogy minél inkább azt támogatjuk, hogy alternatív kutatási módszereket találjunk ki, ne pedig az állatokat használjuk fel éppen azért, mert az állat minden egyes életet védendőnek tekintünk. És amit te is kérdeztél, Betty, hogy hogyan gondolkodunk az állatokról. Ugye ez a filozófiában is sokféleképpen megjelent az évszázadok során. Talán Jeremy Bentham nevét lehetne kiemelni sok egyéb mellett, nem szeretném csak őt a középpontba állítani, de ő volt az első olyan gondolkodó, aki úgy fogalmazott az állatokkal szemben, hogy az a kérdés az állatokkal kapcsolatban, hogy képesek-e szenvedni. Ha képes a szenvedésre, akkor pedig védeni is kell az ő érdekeiket. És talán ekkor indult el egy állatvédelmi szempont is a kísérletek esetében, noha a 18. században nem beszélhetünk a mai értelemben vett állatkísérletekről, de akkor is az érdeküknek a védelme az már ekkora nyúlhat vissza.
Nagyon sokat lehetne beszélni. Nyilván az állatok védelme, jogai, egyáltalán, hogy vannak az állatoknak jogaik, stb. De talán az, amit beamondtál utolsó gondolatotként, hogy a jelenlegi tudásunk szerint, bár az állatok nehezebben kommunikálnak velünk emberekkel, azért azt eléggé egyértelműnek tartjuk, hogy az állatok is képesek szenvedni, szenvedést megélni, tehát hogy ez egy kellemetlenség. Ennek ugye vannak különböző fiziológiai és egyéb jelei, tehát, és ugye amennyiben ugye az evolúciót mégiscsak valamilyen szinten nem csak hipotézisnek gondoljuk, hanem egy tudományos tézisnek, akkor ebből is feltételezhető, hogy az embernél nem ilyen pillanatszerűen, vagy pontszerűen jelentkezett meg a szenvedés képessége, hanem az állatoknál is. És ez ugye mindenképpen arra motivál minket, hogy a lehető legkíméletesebben járjunk el az állatokkal. Tehát, amit Bea is mondta, ugye akár a 3R, tehát, hogy lehető legkevesebb szenvedést okozzunk. Picit talán félrevezető, amikor csak az állatkísérleteket tesszük a középpontba a kérdés kapcsán, az állatok kapcsán, hiszen a felhasznált állatok száma az nagyságrendileg sokkal kevesebb az összállatokhoz képest, amelyet elpusztít az emberiség ugye a saját érdekeinek céljában, ugye táplálkozás miatt, és hát kérdés az, hogy a táplálkozás miért fontosabb, mint a kutatás, ez egy olyan kérdés, amit most nem akarok megválaszolni, vagy fontosabb-e egyáltalán, tehát hogy külön kell vennünk, hogyha megölhetünk több milliárd nagyságrendű állatot, akkor esetleg kevesebb állatot miért nem alkalmazhatunk kutatásra, ami azért mégiscsak, ahogy Béla is mondta, hogy rossz-e vagy nem rossz, azt nem tudom, de minden éppen egyelőre úgy tűnik, hogy szükséges az orvosi technológiák fejlesztéséhez, vagy legalábbis a mai nap elképzelhetetlen nagyon sok orvosi beavatkozás, kutatás, állatkísérletek nélkül. De hogyha ha valamiben konszenzus van, akkor abban talán konszenzus mondhatunk a bioetikával foglalkozók között, hogy az egyértelmű, hogy akár elfogadjuk az állatkísérletek, akár nem, de hogyha végzünk állatkísérleteket, és ugye ez az állattenyésztés, tehát a fogyasztásra szánt állatoknak a tenyésztésére is érvényes irányelv, hogy a lehető legkevesebb szenvedést okozzunk nekik azon a tevékenység során, amit ugye az emberiség a saját érdekében folytat velük.
És mi a helyzet a például génmódosított állatokról, génmódosított növények is szóba jöttek. Most, hogyha nem csak az állatvilágot nézzük, mi a helyzet az emberekkel? Ezeket fogyasztjuk, ezek hatással vannak az életünkre. Hogyha én mondjuk bemegyek a boltba és látom, hogy GMO csirke, akkor azért megijedek. Hogy ezt mondhatjuk, hogy egyáltalán nincs hatással az emberi szervezetre hosszú távon, esetleg megváltozik-e majd a, nem tudom, most, ha nagyon, nagyon ilyen konteós akarok lenni, megváltozik-e az én génállományom, hogyha ilyeneket fogyasztok?
Hát a konteókat igen, nem szeretnénk terjeszteni. Nyilván ez egy empirikus kérdés alapvetően, tehát ugye ez viszonylag kutatható. Picit másképpen, hogy az biztos, hogy mondjuk egyre több kutatást ér meg, illetve egyre több érdekes kutatási eredményt kapunk, például a bél, saját, az a humán bélflóránknak a kutatásával, amit nagymértékben befolyásol a táplálkozás is. Azt nem tudom, hogy egy génmódosított hús az valamilyen másképp módosítaná, de ez egy viszonylag empirikus kérdés, tehát ez egy jól kutatható kérdés. Valóban anélkül, hogy mondjuk meggyőznénk a legalábbis a rövid vagy középtávú biztonságosságáról ezeknek az állatoknak, az nem feltétlenül kívánatos ezeknek a bevezetése az emberi fogyasztásba egyrészt. Másrészt viszont, hogyha azt nézzük, hogy amit én mondtam az elején, hogy végülis egy ugyanolyan gént szelekcióval is meg lehet változtatni, illetve hogy szelektálhatunk egy génmódosított állatot, meg ezt mesterségesen is előidézhetjük, és hogy miért félünk jobban a génmódosítottól, mint amit egyébként természetes körülmények között is ki tudjunk tenyészteni. Tehát nem várható, hogy a génmódosított állat kényei nagyobb kárt tennének az emberi szervezetben, mint adott esetben a természetes módon mutálódott gének. Tehát így módon a génmódosított állatoktól való félelem az nem tűnik teljesen megalapozottnak.
Pedig igazán konteós volt a felvetés. Viszont lassan a beszélgetés végéhez érkezünk, de olyan ponton azért kapcsolódnék a Bettinek a kérdéséhez, mert egy nagyon fontos részét érinti ennek az egésznek a szabályozásnak a kérdését, vagy tulajdonképpen az fogalmat azt ilyen csekkolási pontokat ebben az egész folyamatban. Egynél picit kitágítanám a kérdésemet, hogy hogyan látjátok ezeket a kísérleteket, kutatásokat Magyarországon, Európában, a világon, tehát hogy mondjuk mi például hol helyezkedünk ezekben a kutatásokban el, illetve amit ehhez kapcsolnék, az a szabályozásnak a kérdése, akár a kísérletekre vonatkozóan, akár pedig már addig a pontig eljutva, hogy a termékek között ott van a polcon. És azt is, ha jól tudom, akkor a génmódosított növényeknél esetében sokkal előrébb tartunk ezekben a szabályozási kérdésekben, mint mondjuk a génmódosított állatok esetében. De lehet, hogy ez nem jó tudásom, de hogy mintha ebben még bőven van feladatunk.
Mindenképpen minden téren szerintem növény, állat, ember szinten a genetikai korlátozásokkal kapcsolatban van feladatunk. Talán a legtöbbet hallott korlátozás az az embereket érintő genetikai beavatkozásokkal kapcsolatban olvasható meg, azzal találkozhatunk, vagy lehet, hogy csak az én figyelmem.
Mert nem mertük hozni, mert ez hosszabb
lehet. Majd én hozom. Hiszen pont ebből kifolyólag, amit keretes szerkezet, mert visszatérek az elejére, hogy a tovább örökíthető, illetve nem tovább örökíthető genetikai módosítások kapcsán beszélhetünk leginkább megosztó, hanem valamilyen szinten egységes álláspontról, de talán leginkább a tovább örökíthetőek tekintetében érdemes ezt kiemelni. Illetve a bioetikára is visszatérek picit, hogy láthatjuk azt, hogy nagyon sok esetben, ahogy az abortusznál is beszéltünk róla, hogy többféleképpen gondolkozunk, többféle szabályozás van, eutanáziáról is, és a többi, és nem beszélhetünk konkrétan, globális szinten bioetikai állásfoglalásokról, éppen ebből a normák közötti különbségek miatt, illetve az egyéb faktorok eltérősége miatt. Viszont a genetikai beavatkozásoknál humán esetben a tovább örökíthetőre volt egy nemzetközi tiltás. amit megszektek. És ez gyakorlatilag egy ilyen tudományos szintű proaktív protestálást is jelent a veszélyeknek a feltérképezése miatt. Ami az állat és a növényvilágot érinti, ugye talán GMO növényeket nem is találhatunk Magyarországon. Én úgy tudom, hogy élelmiszert nem forgalmazhatnak, de kérlek erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogyha rosszul tudom.
Igen, ez egy hát valamilyen szinten politikai kérdés. Nyilván a politikusok elvileg ugye megint csak a többségi társadalom értékrendjét tükrözik le ideális esetben, és hogy állítólag, vagy hogyha felmérések szerint, hogyha jól emlékszem, Magyarországon mondjuk a GMO növényekkel szemben viszonylag nagy ellenőrzés van, hogy ez mennyire megalapozott tudományosan, itt jön már viszont a tájékoztatás adott esetben a bioetika, vagy a biotechnológusok, biológusoknak, vagy a agrár kérdésekkel foglalkozóknak, hogy valóban ez egy olyan létező veszély, ami megér egy ilyen nagy tiltást, vagy pedig ennek adott esetben előnyei is lehetnek, vagy az előnyei fölülmúlhatják a károkat. Tehát, hogy ez egy ilyen módon empirikus kérdés is valahol. Nyilván van persze egy értékválasztás is, hogyha azt mondom, hogy nem akarok, akkor nem akarok. Ez persze lehet néha irracionális megindoklású is. Az állatok kapcsán én nem tudok ilyen tiltásról, legalábbis, hogy a GMO szervezetek nagyon sok szinten az életünk részeivé válnak, mint említettem, nem csak a gyógyászatban, a táplálkozásban is, és hogy ez valami többlet kockázatot jelente, erről én nem tudok így egyértelműen nyilatkozni, mert hogy pusztán azért, mert hogy nekik mondjuk tejhozamot kódoló gént megváltoztatták, hogy ez az emberi szervezetre káros hatást jelentene, ez kevésbé valószínű, de ez is egy tapasztalati kérdés. Ugyanakkor, mint ahogy említettem, a gyógyászat, mondjuk az embergyógyászat elképzelhetetlen most már a GMO technológiák nélkül, és most már gyakorlatilag a közvetlen emberi beavatkozások szintjén is a testi, tehát a szomatikus géntranszfer technikák is egyre több betegségben mutatkoznak hatásosnak, tehát hogy ez egy viszonylag ígéretes terület egyébként a gyógyításnak.
Pontosan mit jelent egy picit?
Ez a egyszerűsítve, hogy valamilyen gént valamilyen módon bevisznek az emberi szervezetbe, tehát hogy vagy vírusokkal, vagy más módon, de legtöbbször vírusokkal, azért mert mondjuk hiányzik egy vírus, és akkor ezt pótolják, akár immunbetegségek, akár ez a korábban említett muszkás asztrófia esetén, akár tumorokat elpusztítandó, akár degeneratív betegségeket gyógyítandó, tehát hogy termeljenek olyan fehérjét, amit valamilyen módon az emberi szervezet nem képes termelni, és hogy ebben egyre több perspektíva van a jövőt illetően. Ennek is vannak nyilván veszélyei, és abban van egy nemzetközi moratórium, amit Bea is említette, hogy a lehetőség szerint az örökítő anyagok, tehát hogy a spermiumba, illetve a petesejtbe ne kerüljenek át ezek a sejtek, illetve hogy szándékosan, mondjuk különösen pedig a mesterségesen ne módosítsuk a betegsejtet, mint ahogy ez a hongkongi példa ezt megsérteni látszott, ha ez így válasz a kérdésre.
És akkor még egy lezáró kérdést engedjetek meg, hogy így most olyan az aktuális kutatások alapján ti hogyan látjátok, merre tart a géntechnológia, milyen lehetőségek rejlenek még benne?
Én Imrehez tudnék csatlakozni, ami épp az imént hangzott el, hogy a terápiás lehetőségeknek a fejlesztésében, és így hatékonyságot is növelünk, az emberi szenvedést is csökkentjük, és sokkal gyorsabban tudjuk talán gyógyítani, gyorsabban lehet, hogy nem ez a legjobb kifejezés, de ténylegesen tudunk gyógyítani olyan betegségeket, amelyeket régenben nem tudtunk, és nem csak életminőséget javítunk. Úgyhogy ebben hatalmas lehetőségek vannak.
Csatlakoznék, igen, tehát hogy az emberi gyógyászatban, amit én közelebbről figyelek, ott azért elég sok lehetőség van még, és már alkalmazás is látunk, tehát hogy így módon ez azt gondolom egy újabb lehetőség, aminek nyilván vannak veszélye is, de hogy nagyon sok ígérete is, és már jelenleg is megvalósult haszna, tehát nem gondolom, hogy ez különösebben diabolizálnunk kéne, tehát hogy ördögiként lefestenünk. Ez egy technológia, mint a kés, azt is lehet jó meg rossz célekre használni, nyilván azt is lehet adott esetben számos ilyen szcenáriót leírtak, hogy milyen mindenféle katonákat, stb. Lehet nevelni, valóban adott esetben, de hogy ettől még nem az nem, mert azt jelenti, hogy a jó célokat is rögtön ki kellene dobálnunk.
Azt hiszem, hogy nem is lehetett jobb záró mondatot adni. Nagyon szépen köszönjük Laki Beátának és Szebik Imrének ezt a beszélgetést, és azt talán látszódott, hogy egyrészt nagyon sok témát feldobtatok, ami itt van társadalmi kérdésként, és azt hiszem, hogy nagyon sok esetben kibeszéletlenül van itt, és ja, nagyon jó lenne iránytűket kapni ebben is, hogyha másra, vagy hát ebben biztos, hogy segítség lehet a bioetika, amit itt próbáltunk körbejárni, vagy megmutatni azt, hogyan is hasznosítható ilyen kérdésekre. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a közönségnek is a figyelmét. Ez a beszélgetés amúgy majd föl fog kerülni a Glossa epizódjai közé, illetve a BTK YouTube csatornáján is majd visszanézhető. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet.